Τσάναχμα. Και στον Τσουκάγκο το Ινκάτ, Σαλόμ, Ερευτόβ. Ο μικροφόν Αλ Χέρπστ, Μόνικα. Η ραντάσιον τόρτο αμάμπολ. Jóval diszkén a sabák főnöke figyelmeztette a kormányt, hogy a gázai sávba középhosszú távolságú rakéták kerültek be. Nagy felháborodást váltott ki Ehud Barak hadügyminiszter döntése a kormányban való maradás mellett. Az Al-Qaidához tartozó csoport vállalta magára a felelősséget a mauritániai izraeli konzulátus elleni terror támadásért. Híreink után Ádám Ráhel felvételét hallhatják, és most a részletes híreink. Jóval Diszkin, az általános biztonsági szolgálat a Shabak vezetője a mai kormányülésen közölte, hogy az utóbbi napokban hatalmas mennyiségű és fejlett technológiájú harcászati eszközök özönlöttek be Egyiptomon keresztül a gázai sávba be a ledöntött határon keresztül. A sabáknak nincs pontos adata a fegyver arzenál mennyiségéről, pontos információi viszont vannak arról, hogy a gázai sávban most már közép hatótávolságú rakéták, tankelhárítók és repülőgép kilövésére alkalmas rakéták is bekerültek. Ezeket a modern technikájú és új típusú harcászati eszközöket eddig nehéz volt becsempészni, míg létezett Egyiptom és a gázai sáv között hivatalos határ. Legalábbis addig, amíg ott európai ellenőrök is felügyeltek. Mindez már a múlté, hiszen a gázai sáv összeolvadt az Egyiptomban, a Színái félszigettel, ahol több éve az Al-Qaida ver tábor. Ezen kívül Iránból és Szíriából származó terroristák is megjelentek a gázai sávban, olyanok, akik jól ki vannak képezve, és nagy tapasztalatuk van a terror cselekmények terén. A jövőben látó és a helyzetet jól értékelni tudó izraeli szakértők a gázai sávból való izraeli kövonulás terve hallatán figyelmeztettek erre a veszélyre, a gázai sáv terrorgócá válására. Avi Dichter a múlt héten ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a második libanoni háború és a gázai sávból folyó palesztin rakéta támadások csak szemléltetésként szolgáltak arra a veszélyre, ami az elkövetkező időben Izraelre leselkedik. Ofir Pinesz munkapárti képviselő Ehud Barak hadügyminiszterhez, munkapárt vezéréhez fordulva követelte, hogy tartsa be adott szavát, és vonuljon ki a jelenlegi Olmert kormányból. Mint ismeretes, Ehud Barak munkapárti elnöké választásakor megígérte, hogy amennyiben a Vinográd bizottság súlyosan elmarasztalja Ehud Olmert miniszterelnököt a második libanoni háború kudarcaért, akkor a munkapárt kiválik a kormányból. Nos, az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó, azonban az izraeli politika ennél pragmatikusabb. Így tehát Ehud Barak hadügyminiszter a kormányban való maradás mellett döntött ma, anélkül, hogy elkötelezné magát a kormány kadencia lejártájáig. Ofir Pinesz szerint Barak hadügyminiszter a mostani döntésével egy kitűnő és történelmi alkalmat szalajtott el. Nem csak Ofir Pinesz, de számos munkapárti politikus, mint Shelly Yachimovics és Eitan Kábel is csalódottságuknak adtak hangot, hogy a munkapárt elnöke és egyben a hadügyminiszter a kormányban való maradás mellett döntött. Yachimovics képviselőnő jellemtelen, elvtelen és immorális lépést követett el a Barak a kormányban maradással, aminek az árát a választó polgárok fogják behajtani a következő választás során. A politikai ellenzék, mint a Likud párt, szintén éles szavakkal ítélte el Barak hadügyminiszter döntése miatt. Szerintük Ehud Barak olcsó kifogásukkal kibújt ígérete alól, vagyis csak is a személyes politikai boldogulás, ami érdeklés, nem az ország sorsa. Barak hadügyminiszter lemondott arról a lehetőségről, hogy a Vinográd bizottság által elmarasztalt és alkalmatlannak tartott miniszterelnököt leváltsák. Eliahu Gabay, a Mavdál Egyesült Nemzeti Párt képviselője közölte, hogy azt tudtuk, hogy a kormányfőben nem lehet megbízni, de most hadügyminiszter is csatlakozott ehhez a csoporthoz ígéret szegésével. Az Al-Qaidához tartozó terrorcsoport vállalta magára a felelősséget a tegnap előtti terrortámadásért Mauritániában, az izraeli konzulátus épülete ellen. A konzulátus emberei közül senki sem sérült meg a tűzharc során, mely az izraeli konzulátust védő biztonsági emberek és a terroristák között zajlott le, nem követett halálos áldozatokat, azonban néhány járókelő megsebesült, többek között francia turisták is. Az izraeli kormány követelni fogja a palesztin autonómiától, hogy tatarozza ki és állítsa helyre a Schem városában található József síremlékművet. Annak idején az oszlói egyességet követően a rabin kormány átadta Yasser Arafatnak és terrorszervezetének, a PFS-nek Schem városa melletti uralmat. Azonban József sírja és a közvetlen területe izraeli katonai uralom alatt maradt egészen a 2000-ben kitört palesztin terrorháború. Akkor a palesztin arabok végleg elfoglalták ezt a kis területet, és első lépésként felgyújtották és meggyalázták ezt a több ezer éves síremléket. Nonsens az, hogy sokáig az arabok és szélső baloldali támogatóik váltig állították, hogy ez egy muzulmán szent hely. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel felvétele következik.
Ezekben a napokban ünnepelte 85. születésnapját Randolph Brehm professzor, az egyetemes magyar zsidóság köszönettel és hálával tartozik a professzor úrnak, hiszen ő az, aki oly nagy szorgalommal összegyűjtötte, és végül meg is írta a magyar holokauszt történetét, és egyáltalán a holokauszt történeti munkájai kiemelkedő értékűek. Talán a véletlen, szerencsés véletlen találkozása az, hogy Brehm professzor mostan a legutóbbi 1600 oldalra terjedő monumentális műve alkotása is születésnapja idején jelent meg. Brehm professzor munkatársai nagy és nagyon fontos munkát végeztek megint. Miközben más több kötetes általános holokauszt enciklopédiák csupán a náci uralom alatt álló Európa fontosabb gettó központjaival foglalkoznak, ez a mű, a most megjelent mű, átfogó jellegű, és teljes egészében egyetlen országra, Magyarországra összpontosít, olvashatjuk az Új Kelet hétvégi számában. Magában foglalja az 1944-ben Magyarországon létezett valamennyi zsidó közösségre vonatkozó adatot, függetlenül az adott közösség nagyságától, vagy az azt alkotó zsidók számától. A mű címe a Magyarországi Holokauszt földrajzi enciklopédiája. A földrajzi kiterjedése tehát 1941 és 1944 közötti Magyarország, pontosabban a trianoni Magyarország, amelyhez hozzáadódnak az 1938 és 41 között Csehszlovákiától, Romániától és Jugoszláviától visszaszerzett területek is. Az enciklopédia bevezető része a magyarországi zsidóság általános történetét, de hangsúlyosan a holokauszt időszakát tekinti át. Az enciklopédia végén forrásjegyzék szerepel, amely segíti az érintett témák és terjedelmi okok miatt kihagyott részletkérdések elemzését, árnyalását. Történelmi áttekintést 41 önálló fejezet követi, amelynek betűrendes sorrendben a korabeli Magyarországot alkotó 41 vármegye és 3 különálló vármegye, tehát Bereg, Máramaros és Ung vármegyékhez tartozó közigazgatási kirendeltség zsidóságának történetét ismertetik. Az egyes fejezetek az illető vármegye zsidóságának történetét és tragédiáját vizsgáló történelmi bevezetővel kezdődnek, és ezeket a tanulmányokat közösségek nagyságától függetlenül szintén betűrendes sorrendben követik az adott vármegyén belüli zsidó közösségekre vonatkozó szócikkek. Minden egyes szócikk az illető település zsidó közösségének történetét írja le, különös hangsúlyt helyezve a holokauszt időszakára. Ahol az lehetségesnek bizonyult, a szócikkeket megfelelő fénykép felvételekkel illusztrálták. Az egyes vármegyék, illetve közösségek történeti leírásának terjedelme több tényezőtől függ, beleértve a szóban forgó közösség nagyságát, levéltári, másodlagos és nyomtatott források elérhetőségét, valamint a közre működő munkatársak alaposságát. Az egyes járási székhelyekre vonatkozó cikkek az adott járásban található valamennyi 1941-ben zsidók által lakott települést is felsorolják, ugyancsak betűrendes sorrendben, csillaggal jelölve mindazokat a földrajzi egységeket, településeket, amelyekkel az enciklopédia külön szócikkben foglalkozik. Zárójelben feltüntetett demográfiai, statisztikai adatok az izraelita vallású lakosság, illetve az összlakosság lélek számára vonatkoznak az adott településen, járásban, vagy éppen vármegyében. Ezek az adatok az 1941 évi, tehát vészkorszak előtti utolsó országos népszámlálás adatai. Számos szócikk tartalmaz különböző helyi hatóságok, illetve zsidó hitközségek által német vagy magyar kormányzati parancsra készített, a zsidó lakosokat név szerint felsoroló listákból átvett számadatokat is. Mindegyik szócikkhez hivatkozó rövidítéseket használó könyvészeti, illetve levéltári források is tartoznak. A rövidítések az enciklopédia végén közölt bibliográfiai jegyzék segítségével lehet feloldani. Szintén a munka végén találhatók a nevek és a földrajzi elnevezések jegyzékei, illetve az enciklopédiában előforduló idegen szavak, elnevezések és kifejezések szószedete. Ez a terjedelmes enciklopédia alapvető kézikönyvként szolgál tanároknak, diákoknak és mindazoknak, akik a magyarországi zsidóságot általában, de különösen az annak helyi közösségeit sújtó katasztrófát szeretnék megismerni. 1600 oldalas munkát később digitális formában is hozzáférhetővé tervezik tenni. Tehát ez azt jelenti, hogy meg fogják jelentetni minden valószínűség szerint diszk formájában, és így a komputer segítségével is lapozható, tanulmányozható, követhető lesz, írja Lederer Pár az Új Kelet hétvégi számában.
És végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséket a fővárosban, Jeruzsálemben 9-14, Tel Avivban és Haifán 6-19, Berzséván 2-20 és Éláton 7-23 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom ve'erev tov, Mirusalayim!
Река. Решет Клитат Алия.
Кол Исраиль. Голос Израиля. Радиостанция Река.
Израиль.